Sziasztok, és hát először is boldog új évet mindenkinek, hivatalosan is elindult az új NFL szezon, és hát az NFL talán legizgalmasabb időszakával kezdődik azonnal, free agency-k, bődületes dílek voltak ezúttal is, rengeteg hülyeség történt. Ezekről fogunk most elsősorban beszélni, kiemelve 5 olyan dílről, ahol elég komoly pénz összeek mozogtak, ezeket majd átbeszéljük, hogy ezzel mennyire értünk egyet, mennyire nem. Beszélünk egy-két érdekesebb dologról, tendenciákról, amiket láttunk, egy-két egyéb igazolásról, amit érdekesnek tartunk, illetve mindenki kifejtheti majd a kis önálló gondolatait és érzelmeit egyes igazolások kapcsán, hogyha még van, akinek marad majd hiányérzete. Próbálunk minél több dílt megemlíteni azért, hogy ti is a lehető legtöbb dologról kaphassatok információt. Két segédem van ma ebben a témában, egyrészt öreg rókánk, legrutinosabb tagunk, Peti. Szia, Peti!
Sziasztok! De jó itt lenni free agency után, már egyszerűen én nyugodtam le most, hogy végre nem kell a Discordot néznem, és csak folyamatosan a pityegésekre reagálni. Egy picit túl stimulált az elmúlt időszak.
Igen, hát én is most eléggé rápörögtem, és bárhol megláttam bármit, mert azonnal küldtem be a Discordra, úgyhogy ha ez bárkit is zavart a szerveren, akkor bocsánat, de hát sajnos ez egy ilyen időszak. És hát itt van velünk Krisztián, a második epizódja lesz, ha jól tudom, és vége történik valami a Panthers-szel is, úgyhogy biztosan egy-két gondolata is lesz majd erről a magyarországi Panthers fanok harcának. Krisz, hogy érzed magad? Szia-szia!
Sziasztok! Hát túlfizetésben gazdag, szép hetet mindenkinek! Hát igen, voltak történések bőven, meg amúgy én is bocsánatot kérek, mert minden aktuális dolgot próbáltam közölni én is a Discordra.
Contentért nem kell bocsánatot kérni, csak a rossz contentért.
Igen, hát hál' Isten most nem volt annyi fake news egyébként, ugye egy-két olyan érdekesség volt, hogy Xavier McKinney már az Eaglesnél volt, aztán végül Packers játékos lett, meg azt hiszem Eric Kendricks már egyszer aláírta a 49ers-hoz, és végül már a Cowboys-hoz ment, úgyhogy egy-két ilyen érdekes dolog volt ott, Schefter és Rapoport is megőrültek, de hát ezekbe a csapdában mindenki beleesik. Igazából kezdésként, srácok, én arra gondoltam, hogy egy nagyon egyszerű kérdést feltennék nektek, így éjjel volt egy érdekes igazolás, aminek elsősorban az összegén fennakadt a szemem. Egy elkapót igazolt a Kansas City Chiefs, és megnéztem, van ugye kettő másik elkapó szerződés, ami nekem nagyon nem tetszik. Úgyhogy ezt így megkérdezném tőletek, hogy ti így igazából hogyan rangsorolnátok ezt a három játékost? Ugye Marquise Brown, Gabriel Davis és Darnell Mooney. Hogyan rangsorolnátok őket? Peti?
Ezek nagyon alulértékelt játékosok összességében. Nagyon nehéz őket elrakni egy polcra, meg hogyha egyik sem volt ez a tipikus VR1. És azért most került a zsebükbe VR1 pénz, ami hát épp jó kis projection, fogalmazunk ki. Tehát ő előre lettek fizetve azért a teljesítményért, amire majd ők képesek lehetnek esetleg. Mit is mondhatnék? Biztos azért szorosan követtem Gabe Davisnek a karrierét, aki borzalmasan hullámzó játékos volt, és nem csak azért, mert úgy használták. Szóval voltak olyan meccsek, ahol gyakorlatilag targetje nem volt, volt olyan meccs, amikor szinte csak őt használták. Stephon Diggs pedig gyakorlatilag nézhette, hogy Gabe Davis eszik. Nem tartom egy rossz igazolásnak, de nem tartom VR egy szintű játékosnak. Valahol ott tényleg ez a kis határvonalon ott csücsül, de nem tartom top elkapójának a ligának. A fizetése elég erős lesz, hogy Jack szerintem eléggé belement, de összességében most még azért annyira túlfizetésnek sem mondom. Tehát mondjuk úgy, hogy átlagban 13 milliót kap egy évre, ez a mostani fizuknál lesz szerintem teljesen rendben van. És jött Darnell Mooney is, aki viszont nála idősebb, és nem igazán jön karrierévekből, ahogy te is említetted. Rossz irányítók, rossz offenzív rendszer, viszont szerintem tehetséges játékos. Szóval azt be kell látni, hogy ha most a talentet nézem, nekem Darnell Mooney amúgy tehetségesebb, mint Davis, bár két totál különböző stílusú elkapóról beszélünk. Szóval megérdemelt szerződés, szerintem Mooney esetén, és meglepően jó évet fogok tőle várni. Valamit izgatott lettem emiatt a Mooney dolog miatt. Nagyon jó szeparálódó elkapóról beszélünk, amit most nagyon szeret az NFL, kell is majd. Cousins nagyon szereti, és meg is tudja találni az ilyen jellegű elkapókat. Szóval Atlantában látom őt jól működni. Szóval nekem ő nagyon tetszik ilyen szempontból. Hát kérdés az, hogy ki lesz a nagy kutya. Ott még azért nagyon-nagyon-nagyon kérdéses, hogy mit jelent az elkapóknak a rangsora. Ezt eddig talán az elmúlt három évben nem sikerült összerakni. De nekem összességében tetszik a Mooney dolog. A harmadik Marquise Brown, hát tudjátok, hogy sose voltam nagy Marquise Brown fan.
Igen, ezt tudjuk.
Nem, szituációs játékosnak tartom elsősorban. Ha elengeded, tud futni egy hosszú fly route-ot, és gyakorlatilag szeparálódik, akkor rendben lesz, és több, mint valószínűleg nem fogja elejteni a labdát. Hát tipikusan ez a játékos. Nem annyira rossz az a szerződés, mert azért most annyira nem kell tőle hátas dobni szerintem. Ő azért 7 milliót kapott, és azt hiszem egy évre készítem. Most én azt mondom, hogy ő, mivel hogy az ár nem magas, ezért azt mondom, hogy ez egy jó igazolás, és pont az volt, amit a mock draftnál beszélgettünk a Kansas City Chiefs GM-ünkkel, kell oda az, hogy sebesség, hogy meghúzzák egy picit a pályát, amire viszont ő tökéletesen alkalmas lehet. Szóval azt mondom, hogy system és mindent egybe tekintve, én azt mondom, hogy ez a 7 millió viszont nagyon jó. Tehát ez nem volt drága érte, mint szerződés. Szóval én azt mondom, hogy ha most győztes kéne választanom ezek közül, akkor nekem az ár és minőség arányában a Marquise Brown tetszik 7 millióért. Utána rangsorolnám talán a Mooney-t, de ezt nem tudom megmondani. És utána Gabe Davis-t, mert nem, nagyon tömve van ott a Jags-nél az a még mindig elkapó mag, tehát ott még azért ott van Zay Jones, Christian Kirk, stb. És én mind továbbra is tartom azt, hogy Christian Kirknek a csapata. Ezért engedték el az Ridley-t. És nem döntöttek rosszul, és nekem a harmadik az Gabe Davis lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ő VR-e tud lenni. Mooney-ban meg valamiért most érzek valamit, és ezt nem tudom megmagyarázni. Ennyi.
Oké. Krisz, te csak röviden kérlek, mert Peti nagyon kifejtette.
Pedig lett volna rá nekem is reflektációm. Egyetértek, amúgy nagyon jól kimondta azt, hogy mindenki, vagy hogy inkonzisztensek, és szerintem ez nagyon látszik is rajtuk, ezért nem lesznek VR1-ek egyikük se. Davis szerintem egyértelműen nem VR1-nek vitték, tehát ahogy jól mondtad, ott van Kirk. Ridley-t megpróbálták megtartani, csak nem elég pénzzel, és ezért ment el. Ugye a Patriots is beszállt mellé, de végül a Titansbe ment. Én Mooney-t annyira nem látom, annyira opcionálisnak ott a Falconsnál, tehát hogy ott London Pitts meg Bijan szerintem jobban el fogja vinni, és ő teljes mértékben QR2, vagy elkap, ha elkapókat nézünk, akkor olyan második, harmadik, talán negyedik target is lehet. És Hollywood Marquise Brown meg szerintem egyértelmű a legjobb igazolás volt, főleg az árérték arányba, tehát hogy Hill-t próbálják ezzel pótolni is. Inkább szerintem Bence is arra akart kiukadni, hogy mindenki túl lett fizetve, kivéve ő. És mielőtt még becsatlakoztunk, meg elindult a podcast, mi dumálgattunk egy kicsit erről, és nekem az volt a véleményem, hogy ez azért történhetett meg, mert a Chiefsből mindenki olcsóbban elmegy, mert úgyis lesz a gyűrű, meg azért ott van a legszexibb QB, Mahomes, aki dobálhat neked.
Így van, igazából három második számú elkapóval van szó szerintem is, legalábbis ilyen potenciállal rendelkeznek, első számúval határozottan nem, és egyből az volt az első gondolatom reggel, amikor megláttam ezt a szerződést, hogy nevetséges, hogy a Chiefs egy Marquise Brown-t ennyiért megkap, amikor egy Jaguars-nak meg egy Falcons-nak ennyit kell fizetni egy Gabe Davis-ért meg egy Darnell Mooney-ért. Na de ezt a témát túltárgyaltuk, mert sokkal érdekesebb igazolások is vannak ennél, és akkor szerintem talán a legizgalmasabban legtöbbet beszélt igazolással kezdenénk, srácok, Kirk Cousins-szal. Kirk Cousins, aki valószínűleg a legjobb ügynöke, vagy hogy mondjam, tehát ő saját magának a legjobb ügynöke, vagy hogyha van neki valami bevált ügynöke, akkor neki valami díjat kell adni, mert az, hogy Kirk Cousins mennyi pénz far le bizonyos csapatokra, az hihetetlen. Megint 4 év 180 millió top 10-es pénzt kapott, meg majd kielemezzük a szerződést, hogy pontosan hogy is néz ez ki, de nektek mi az első gondolatotok? Azt azért már most elmondám, hogy én november óta mondtam, hogy Kirk Cousins Atlantába fog menni, úgyhogy én emiatt ezt támogatom, de mondjatok ti is véleményeket. Chris?
Ha már ennyire jó vagy, akkor egy hétvégi lottószelvényeket is mondhatnál. Egyébként én lehet kicsit a másik véglet leszek, hogy szerintem túlfizették. Tehát, hogy főleg az, hogy 4 évre, hogyha 2-3 évre igazolták volna, főleg ennyi garantáltal, akkor még azt mondom, hogy oké, okay, de nem látom benne azt a potenciált. Szerintem a Falcons lehet, hogy ugyanúgy fog viselkedni, mint ahogy a Vikings-el volt, hogy mindig ott lesznek a PO-ba potenciális esélyesek, de a Super Bowl az nem feltétlenül fog összejönni. Szerintem ez kell lenni fog egy jó offenzív coach is, aki nagyon jó play-eket fog fölírni. Sokkal több opciója lesz majd, tehát hogy azért az offenzív oldalról elég brutál lett így a Falcons, ugye a fiatalokkal, Pitzel, Bijannal, meg Drake Londonnal. Most ugye cseréltek még Elijah Moore-ért, említettem már a Discordon, hogy szerintem ő kb. A Temus Debo Samuel lehet, vagy sőt már az is volt az Arizonánál is, benne több potenciál van, mint amint kihasználtak. Úgyhogy igazából, hogyha jól fog szétnézni, akkor lesz mindig opciója hova passzolni, mert valaki biztos, hogy el fog tudni szakadni. De nem láttam benne a Vikingsnél se, hogyha megnézitek a régi meccseiket is, rengetegszer ugyanaz van, mint amit megnézhetünk Doug Prescottnál is, hogy CeeDee Lamb oldott meg neki rengeteg olyan homályt vagy interceptiont, hogy behúzta a helyet, hogy ebből valami veszélyesebb dolog lett volna. Ott van például a híres nagy elkapása a Bills ellen Justin Jeffersonnak, ott is igazából nem Cousinsnak köszönhető ez az egész, hanem szintén JJ-nek. Úgyhogy én nem tartom őt olyan nagynak, a számai tényleg tök szépek, tök jók, följebb is van azért, mint a liga átlagja a QB-knak, de nem mondanám ilyen top 5-ös szinten. Viszont a pénzhez tényleg rettentő módon tud érteni. Néztem is pont egy statisztikát, hogy majdnem 100 millióval többet keresett, hogyha ugye végig megy majd ezen a fizetésén is, mint Tom Brady.
Az igen, az egy komoly adat. Ugye Rondell Moore-ra gondoltál, nem Elijah Moore-ra, nekem ő egyébként nagyon tetszik oda, és tényleg nagyon úgy néz ki, hogy ez egy jó fit lehet. A szerződés az annyi kiegészítést mondanék, hogy egyébként a második év után, hogyha nagyon rossz Cousins, akkor már kivágható. Uh-huh. Tehát, hogyha nyilván nem fogják nagyon strukturálni majd minden évben a kontraktot, akkor most ilyen pillanatban a második év után kivágható, Cousins a harmadik év után pedig ott már nagyon simán kivágható. Második év után is már ki lehet egy picit több halott pénzzel, harmadik év után abszolút kivágható, hogyha már nem jó, úgyhogy igazából én még azt is mondanám, hogy a Falcons akár jövőre már 20-at is egy irányítót, aki ülhet Cousins mögött, mert látszik, hogy ez azért inkább egy 7 vagy 3 éves szerződés, aztán, hogyha meg jó lesz Cousins, akkor nyilván lehet vele menni, és egyébként már az is hatalmas előrelépés lenne szerintem a Falconsnál, amit mondtál, mint hogy a Vikingsnál ugye a playoff azért többnyire megvolt, ott kikaptak, de a Falcons ezt is nagyon szeretné szerintem, tehát hogy már ez is egy nagy dolog lenne a részükről.
Hát meg ebben a csoportban bőven van is rá lehetőség.
Így van. Peti, kiegészítenéd?
Igen, csak annyival, hogy amit te is említettél, hogy összességében nem rossz ez a szerződés, és azért 20-25-re lesz inkább súlyos. Tehát így az első évében 24-re még mondhatjuk azt, hogy adott egy kis akciózást is a Falconsnak, és meg kell, hogy dicsérik szerintem a Falcons olyan szempontból, hogy az offense az nulláról egy kis cicáról, most abszolút megforgatva úgy néz ki, mint egy tigris, amelyik harapni tud. Ezt be kell látni. Tehát gyakorlatilag a Kirk Cousinsnak az ilyen jellegű hatása, és utána szerintem, ahogy megkapták Cousins-t, elkezdtek jönni a free agentek is. Szóval Cousinsnak szerintem nem csak azt kell néznünk, hogy milyen ára volt, mert nagy az ára jelenleg. Tehát, ahogy Bence, te is mondtad, 90 millió lenne a dead cap, ha holnap úgy döntenek, hogy hát köszönjük szépen, ez mégsem fog működni. Ennek működnie kell 2 évig, utána valóban ki lehet belőle szállni. Érthető szerintem az, hogy a 8. picknél nem akartak feltétlenül QB-ra menni a Falconsnál. Itt gyakorlatilag Drake London, Bijan, stb. Itt mindenkiben még van 2 év, még talán Pittsburghig ki tudnak nyomni egyet, és megnézni tényleg, hogy van-e értéke, de szerintem utána katolni kell. És itt lesz a gond, ahol egy picit féket kaphat szerintem a Falconsnak ez a projektje, hogy 25-ben azért Kirk Cousins 40 milliót fog zsebre vágni. Tehát nagyon komoly cap hit lesz. Most csak 25. Tehát ez gyakorlatilag arra volt jó, hogy 25 millió dollárért eljött a Falconsba, hogy tudjanak free agenteket pakolni, de hogyha ez nem működik, akkor 25-re gyakorlatilag megint megálltunk. Megütöttük a plafont, ebből nagyon nehéz kijönni. Szóval ez most egy tipikus all-in szerződésnek tűnik a Falcons, most én úgy érzem, hogy elhiszi magáról, hogy egy év alatt tud csinálni egy olyan csapatot, amelyik legalább playoff közelében tud lenni. Én nekem ez volt az üzenet, és szerintem eddig nagyon jó lépéseket tettek, szóval egyrészt a Falcons meg is tudom dicsérni, hogy milyen okosan építették fel eddig a csapatot szerintem maguk köré, ami az offense-t illeti. A védelem sose volt kutya, front seven-t kell pakolniuk, csak az a baj, hogy pont azt a pozíciót hagyták meg, pakolásnak, felépítésnek, így a draftra. Hát, Bence, ami nem a leglenyűgözőbb pozíció. Nekem csak ennyi a hozzáadott értékem, hogy én jobban örültem volna, hogyha mondjuk egy elit elkapó helyet, akiket tényleg sikerült hozniuk, vagy offenzív weaponál helyet, inkább valahogy azt a front seven-t egy picit jobban tudták volna tömni. Sikerült ma oda elemeket szerezni, de egy nagyon-nagyon kéne oda egy tényleg egy tipikus 12 plusz szekkes defensive end.
Igen, hát 1/8-on azért már lehet értéken valaki, de erről majd úgy is beszélünk későbbi adásokban, de igen, hát nem feltétlenül ez a draft lesz az, ahol az edge monstereket le lehet igazolni. Na és akkor mi legyen a következő? Jalen Johnson, srácok. Én lehet, hogy ebbe én leszek egyedül, hogy nekem ez a szerződés annyira nem tetszik, mert ugye 4 év 76 milliót kapott Jalen Johnson, a corner szerződésekre ránézve az látszik, hogy gyakorlatilag 8 olyan corner van most a ligákban, akik teljesen kiemelkednek pénzügyileg. Amúgy ebből a 8-ból végül is a legolcsóbbik lesz Johnson, és nekem igazából az itt egy érdekes dolog, és ez majd még későbbi játékosoknál is fel fog jönni, hogy Jalen Johnsonnak egy jó éve volt a kontraktér, abban nagyon jó volt, a liga egyik legjobb kornere volt tavaly, de hogy egy jó évre adni egy ekkora szerződést, hát nem tudom, tudjuk, hogy a Bears tele van cap space-szel, nyilván megtartották az egyik legjobb játékosokat, ezért nehéz őket hibáztatni, meg amúgy nagyon szépen erősítenek ők is hasonlóan a Falconshoz, komolyan kell őket venni már jövőre, de azért ez nekem egy kicsit meredek, hogy tényleg egy darab jó év után már ennyi pénzt hozzávágtak valakihez. Mit gondoltok?
Szerintem nem volt rossz gondolat. Hát a szerződés, az már egy picit más tészta. Tehát azzal egyet kell, hogy értsek, hogy ez egy nagyon erős szerződés lett, Bence. És mit mondjak? A cornerback-edet meg tudod eléggé fizetni, főleg, hogyha liga szinten, meg főleg, hogyha a csoportodban elitnek minősül. Mert a csoportban, most így azt fogom mondani, hogy Jair Alexander az egyetlen, aki tud vele versenyezni jelenleg. Tudtál volna, megint drafton nem tudsz hozni. Free agency-ben a cornerback sor az... Most azt mondom, hogy nem volt rossz, de inkább azt mondom, hogy maradjon meg egy olyan ember, akiben megbízhatok, és ismeri a rendszert, mintsem hozok egy free agent cornerbacket. Én egy picit így gondolkozok, a cornerback az egy ilyen dolog, főleg úgy, hogy egy defensive coach a HC-jük. Így szerintem ott abban a rendszerben neki megvan a helye, és szerintem tavaly megtalálták, hogy oké, hogy kell Johnsont használni. És ez kulcs. Szóval én azt fogom mondani, hogy habár lehetett volna ez a szerződés egy picit, hát fogalmazhatunk úgy, hogy barátibb, szerintem ez egyetlen nem rossz. Jalen Johnson nem igazán volt az a cornerback, akire tényleg azt mondtam volna én is, hogy hú, tömjük ki simán, nem lesz ez semmi gond. Viszont azért én azt hozzátenném, hogy ő minden évben fejlődött egy picit. Majdnem minden területen, tavaly pedig coverage-ben nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Szóval én azt fogom mondani, hogy fektettek abba az ötletbe, hogy itt még lehet, hogy van még valami ebben a játékosban, még egy következő szint. Ha most elengedik, akkor azt más fogja learatni. Ők tényleg azt, tehát gondolkozunk most úgy, hogy igen, a karrier év, a kontraktír sikerült a legjobban. 3 év volt a befektetés, hogy ez bejöjjön. Lehet, hogy innentől fogva egy elit cornerbacket kaptak meg, aki akár top 5-ös lehet a ligában, ezt most még nem tudhatjuk, de tényleg úgy tűnik, mintha ő beérett volna. Ha a fizetését úgy tekintjük, hogy top 10-es cornerbacket tud szerezni, akkor viszont rendben van, Bence.
Oké. Krisz?
Igen, nekem is lenne még hozzáfűzni valami ezzel kapcsolatban, hogy ha belegondoltok, most lehetett ezt megcsinálni, mert valószínű, sőt biztos 1-1 QB húzás lesz, neki nem lesz nagy cap hitje, így meg lehet tenni ekkora pénzeket is. Meg amúgy, ha megnéztétek a FA mozgásaikat, azért nem volt mindenki olyan nagyon szexibe, meg fiatal, hosszú távon gondolkodunk vele, úgyhogy ő volt az egyik ilyen legjobb opció szerintem ilyen szempontból a Bearsnek.
Igen, ez tény, hogy igazából Sneed lehetett volna az, hogyha kikerült volna a piacra, akkor hasonló szintet képviselhetett volna cornerback poszton, mint Johnson. Úgyhogy igen, nehéz őket hibáztatni.
Nekem még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. Ugye ő ősszel, nem is tudom már mikor, októberben, vagy hogy ő trédeltetni akarta magát. Tehát nagyon nem érezte jól magát. Most kérdés, hogy akkor a fizetéssel rendben lesz, vagy ez sikerült megbeszélniük, meg ugye régebben volt egy kis mentális problémája is, hogy az mennyire fog visszajönni azért, mert most ő lett a legjobban megfizetett.
Hát meg szerintem most a Bears úgy építkezik, srácok, hogy akarnak maradni az emberek. És abban is gondoljátok be, hogy ez a szerződés azért annyira nem rossz. Tehát most az első évben 13 millió, utána pedig 20 millió. Mondjuk 21 millió az átlag. Viszont csak 5 millió garantált per év. Maximum. Ami viszont egyáltalán nem rossz. Tehát most azt mondom, hogy ha nagyon akarják, akkor 25 után még ki is szállhatnak ebből a kísérletből. Szóval okos szerződéseket köt most a Bears. Én ezt látom így összességében. Ami nagynak tűnik, de összességében jól van felépítve, és szerintem most maradni akarnak a Bearsnél a játékosok, mert srácok, valami ott változott, valami ott fordult. Hirtelen szerintem szexi lett a Bears, az emberek egyre jobban várják már gyakorlatilag Williamsnek csak az érkezését egy per egyen, és szerintem sokan úgy látják, hogy már csak ez fog hiányozni arra, hogy ez a csapat kvázi revitalizálja magát, és őszintén ez egy picit egyet kell, hogy értsek.
Igen, hát az új GM, ugye Ryan Poles gyakorlatilag. Na most nem tudom pontosan, szerintem ez lesz majd a harmadik éve, hogyha megkezdjük szeptemberben, de nagyon szépen építgeti a csapatot, és hát Keenan Allent is idehozták ugye éjjel, úgyhogy komolyan kell venni a medvéket 10 év után újra, vagy nem is tudom, mikor voltak utoljára értelmesek.
Engem úgy meglepett ez a Keenan Allen sztori, Bence, hogy ez hihetetlen.
Hát én is köpni nyelni nem tudtam.
Mindenkit.
De Keenan Allen, és még úgy, hogy negyedik körért. Jó, tudjuk, hogy már nem fiatal csikó, de Keenan Allen nekem amúgy úgy tűnik ebben a ligában, mint ott van az a munkatárs, akit nem lehet utálni. Tehát mindenki szeret.
Igen.
És tényleg olyan, nem tudom, a szakát teszi, vagy nem tudom. Még ebben nem is tűnik 32-nek, mert úgy tűnik, hogy már 15 éve van a ligában. Annyi, hogy egy picikét sérülékeny, de akkor is hoztál egy olyan eszközt egy fiatal irányítónak, úgy, hogy gyakorlatilag DJ Moore mellé, és van egy tight ended, aki felfele megy, Kolkmert. Figyú, a támadófalad is tökre egyben kezd lenni. Fú, srácok, nagyon-nagyon vonzó lett szerintem ez a hely most, és szerintem mindenki izgatott lett. Itt még akár egy-kettő meglepő trade is jöhet. Még szerintem nincs vége annak, amit a Bears csinál.
Biztos, hogy
mondjad.
Ja, csak annyit akartam, hogy még fizetésük is van bőven, tehát tudnak mire költeni.
Igen, na, meg az a durva, hogy biztos, hogy nem volt olyan az utóbbi 10 évben, hogy a Bearsnek az offense jobb lett volna, mint a defense, és nagyon ebbe az irányba megyünk. Tehát, hogy egy támadó csapatot építenek Chicagóban. Ugye ez egy historikusan defense csapat. Jay Cutler a legjobb irányítójuk ever, tehát elég ennyit mondani erről.
Hát igen.
Úgyhogy teljes irányváltás Ryan Poles GM által, úgyhogy grat neki, meglátjuk, mi lesz a vége. És akkor menjünk át egy másik játékosra, nagyon hasonló a véleményem vele kapcsolatban, mint Jalen Johnsonnal. Egyébként ez az egy jó év után brutális szerződés, és ez viszont még durvább szerintem, srácok. Justin Madubuike, 4 év 98 millió, ugye belső védőfalember, a negyedik legdrágább lett Chris Jones, Aaron Donald, és ugye Christian Wilkins után, aki úgy szint ki lett tömve, és gyakorlatilag Madubuikének egy jó éve volt, de olyan szinten, hogy hát sajnálom, és nézzetek le ezért, de én nem is tudtam, hogy ő létezik a tavalyi év előtt, tehát annyira benne volt abban a Ravens rotációban, és akkor most többet fog keresni, mint Quinnen Williams, Jeffrey Simmons, Deron Payne, Dexter Lawrence, tehát hogy ez szerintem nagyon-nagyon durva, hogy ennyi pénzt kapott. Tehát nem tudom, hogy azzal a franchise taggel mennyire volt elégedett, nyilván nem volt az, de hogy annyival jobban járt volna a Ravens, hogyha egy évet, hát Madubuike játszott volna a franchise tagen, és ha tényleg jó még egy évig, akkor utána tömik ki. Tehát ez nagyon lutri, tehát nem tudom, jó volt tavaly Madubuike, de a semmiből egy jó év, és gyakorlatilag ott van Aaron Donald meg Chris Jones mögött harmadik erőként, Wilkins mellett. Nem tudom, tehát ez engem nagyon meglepett, hogy ekkora pénzt kapott.
Szerintem garantáltja volt inkább parába, az viszont tényleg a legnagyobb mindenki közül.
Igen, kivághatatlan a csávó, kivághatatlan.
De figyelj, ők nevelték, valamit csak tudnak, én se tudtam amúgy nagyon róla. Inkább a szerződés után lepődtem meg, hogy van egy ilyen ember is, aki ennyire számít. De ahogy néztem a statisztikáit utána, tehát évről évre egyre ügyesebb volt, egyre jobban lépett föl, egyre több lehetőséget kapott, és ezzel élt is. Tehát szerintem ők tudnak ott valamit, alapból a Ravensnek jó a védelme.
Hát, én most nem akarok megsérteni egyetlen Ravens szurkolót sem. Mondjuk rossz így kezdeni egy felütést, ugye? Na mindegy. Általában nekem a Ravens egyes játékosai úgy tűnnek, mintha a Ravens egy maffia lenne, vagy egy szekta, vagy nem tudom, egy ilyen szervezett bűnözéses rendszer, ahova ugye egyszer bekerülsz, és jól működsz, akkor nem fognak elengedni, nem fognak akarni elengedni, ami szerintem tök jó. Szóval ezek meg vannak jelölve, ezek a játékosok, tudod, hogy van közös tetkó, vérszerződés van köztük, stb. Nekem a Ravensnek amúgy ilyen is az identitás, amit amúgy nagyon imádok bennük. Tehát valahogy szerintem találnak egy játékost, kinevelik, és meg tudják oldani, hogy megtartsák. Még hogyha ilyen kicsit szürkébb is a franchise maga, mert tényleg eltűnnek benne a játékosok. Tehát a Madubuikének a jelenségét is kvázi reaktívan vetted észre, miközben 2 éve már top szinten játszott. Szóval tehát a Ravens rendszerében úgy el lehet bújni az egyénnek. Én ezt tartom. Tehát Lamar Jackson szinte az egyetlen, akiről úgy fel tudsz nézni most jelenleg, hogy wow, szupersztár. Ő egy Ravens. Ő egy Raven. Ami nagyon tetszik. Tehát ő szerintem most megkapta azt a pénzt, ami arra kellett, hogy megtartsa az egyik ilyen belsős emberét, a Ravens, akinek szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy ez a defense így működhessen. Nem látványos srácok, mert defensív tackleként nagyon nehéz még a statisztikákat is feltenni a sítekre, de összességében elengedhetetlen az ő szerepe, hogy középről esélye ne legyen a Ravens ellen senkinek. Szóval én azt mondom, hogy ez egy láthatatlan pozíció sokszor, és végre látható pénzt kapott egy ilyen játékos, ami szerintem szintén nagyon jó. Szóval nem csak a Chris Jones, Wilkins, meg a Donaldokra kell gondolni, amikor így a belső védőfal emberekről beszélünk, ez a játékos abszolút legit, tehát 2 éve top szinten van. Szóval én szerintem azért megérdemelt bér, és a Ravens nagyon jól csinálta, hogy a saját rendszerének az egyik legfontosabb alapkövét meg tudta tartani, szóval srácok, én bepipálom a Ravensnek ezt simán, hogy ez nagyon jó lépés volt.
Hát csak cserébe azért nem egy játékost kellett elengedniük, szóval meglátjuk, hogy majd beszélünk erről egy kicsit később, hogy mennyire felértékelődött a falaknak a középső része ezen a free agency-n, de na mindegy, meglátjuk.
De ez hol érdekli a Ravens, majd jönnek, azok a negyedik körben szereznek úgyis egy próbólet. Ez a csapat úgy draftol, mint semmelyik. Tehát ők annyira, most tényleg, tehát ha választhatnék egy csapatnak a war roomját, ahol ülnék legszívesebben a draft napján, az a Ravensé. Ez nekem nem is kérdés.
Tök aranyos az a Husky, aki draftolni szokott. Hát
persze. Ja. Mondjuk ott szerintem úgy működött régen, hogy jaj, Belicek uram, van egy játékosunk, egy prospektunk, nagyon jó talent, 20-szor megnéztük, és akkor Belicek az ránéz, hogy tight end? Lassú? Nem, nagyon, akkor nem kell. Szóval én el tudom képzelni azt, hogy itt az a lényeg, hogy a Ravens nagyon szépen fogja szerintem építkezni megint a hátsó körökben, támadó falat gyakorlatilag UDF-ekből, meg 6. körösökből épít. Ami szerintem zseniális a részükről. Szóval én továbbra is úgy látom, hogy a Ravens tud kivágni embereket, pont azért, mert kiemelkedően jól csinálja ezeket a late round pickeket.
Kevin Ridley, 4 év 92 millió, úgyhogy már 30 éves, top 10-es elkapó pénzt kapott. Gyakorlatilag brutális kepítje lesz a következő 2 évben, ami ugye annyira nem nagy baj, mert hogy nincs irányító szerződés a Titansnél. Hát, ki szeretne erről többet beszélni? Peti, Chris, ki kezdje?
Dropoljuk, mint ő a labdákat?
Ajaj.
Lehet kérem.
Ajaj.
Kezdem én akkor. Figyelj, tavaly én láttam szerencsére élőbe is. Nem rossz egyébként. Pont akkor így ezt fel is tudom hozni példának, hogyha már Jaguars-ben volt, Christian Kirk-öt nagyon ekészték, hogy milyen fizetést kapott annak idején, mégis fel tudott lépni. Ridley-nél én ezt nem látom, hogy meg fogja tudni csinálni, vagy ő meg fogja tudni csinálni. Nem volt meg az összhang annyira Trevorral neki, mégis nagyon szerették egymást ennek ellenére is, de tényleg rettentő sok dropja volt. Arra viszont kifejezetten jó volt, hogy decoyként mozogjon a pályán, és magára húzza a védők figyelmét. Szóval, hogyha valami ilyesmit kihoznak ebből, vagy esetleg így összeszedi magát, és neki csak arra volt szükség, hogy valaki bizalmat szavazzon az irányába, akkor még beválhat. De nekem így a visszatéréses évéből ez még nem látszott ennyire, hogy megérdemli ezt a pénzt.
Hú. Hát ez a Calvin Ridley, ez nagyon, nagyon jó kérdés. Nekem ugye annó nem tetszett annyira, mint amit tavaly augusztusban elkezdtünk hallani, hogy Trevor Lawrence, Calvin Ridley duo, ez a legjobb a ligában, ez a aha, maradjunk már csöndbe egy picikét, aztán a clickbaitnek is azért van határa, emberek. Tipikusan azt az évet hozta, amire én számítottam Ridley-től. Jó, még amikor emlékeztek, hogy beszélgettünk erről, Bence, szerintem te pont ott voltál, hogy ki hogy teljesíthet, még Ádám fel is hőkölt rajta, amikor mondtam, hogy 850 yard, 8 TD. A 8 TD eljött, és épp hogy megnyalta az 1000 yardot, úgyhogy azért ő majd, hogy nem végigjátszotta az évet. Nem volt lenyűgöző. Szerintem egy ügyes elkapó, de egyáltalán nincs meg benne az első számú elkapó. Az én véleményem szerint. Ő nem tudna működni úgy, hogyha nincsen mellette valaki. És ott volt mellette Christian Kirk, aki tényleg egy nagyon alul értékelt része ennek a játéknak, és összességében ott a jó napokat nagyon-nagyon jól tudta hozni, de azért neki voltak nagyon pocsék mérkőzései. Tehát a nagyon pocsék az, hogy abszolút eltűnt, mindent elejtett, és pont ez a legrosszabb, amit szerintem egy elkapótól kaphatsz. Én ezt ki fogom mondani, hogy szerintem az, amikor Calvin Ridley-nél nagyon megy, és egy meccsen hoz 4 TD-t, amikor már gyakorlatilag a garbage time-ja van, nem akkora érték, persze, amikor meg Három pontnyira vagyunk a Colts-tól, és elkezdek droppolgatni majd egy jó kis csoportrangadón, annak meg ájjájjájjájjáj. Szóval én nem vagyok annyira odaérte, és az, ahogy ki lett tömve...
Mennyire szól ez szerintetek a nevének, még a régi Falconsos időknek, mert most amit mondasz te is, Peti, ezek a számok, meg hogy egyik meccsen egy elkapás 9 yard, utána jött egy 2 TD 100 yard, ez egy Gabe Davis-es szezon. Tehát, hogy egy darab Gabe Davis-es szezonra nem kapatott ennyi pénzt. Tehát, hogy biztos, hogy a neve az borzasztóan...
Úgy a mond, neve nagyon erős. Nagyon erős, de neki megvoltak a targetjei. Tehát Gabe Davis azért volt érdekes jelenség, mert volt, hogy nulla targetes napokat hozott.
Á, de nem pedig folyamatosan... a havai Davis. Az összes Gabe Davis.
Jó, értem, értelek. Értelek, viszont nem igazán red zone target Ridley. Tehát én továbbra is azt tartom, hogy ő tényleg az, aki hopp, szeparálódtam, itt vagyok, kapjál. Én hiába próbálták megcsinálni ezt a red zone Calvin Ridley-t, annyira nem működött, ezért is lett elengedve szerintem. Tehát itt szerintem a Jacks nagyon jól járt, hogy nem ment bele egy nagyon-nagyon erős szerződésbe. Nem volt rossz az a kémia, megértem, tényleg. Jól mutatott Trevorral, és ezt nem fogom elvetni, de hát azért, srácok, azért ti fizettetek volna ennyit Calvin Ridley-ért. Ez egy 92 milliós szerződés, 23 milliós átlagért. Hát azért ehhez képest Gabe Davis úgy hangzik az ő 13 milliós átlagával, hogy hát most nevet a Jax, hogy ezt megúsztam. Ez tényleg tipikusan az a helyzet, amikor... Na mindegy, tehát én most egy nagyon csúnya hasonlatot akartam mondani, ami nem biztos, hogy jó ötlet lett volna, de tényleg ez egy olyan helyzet volt, amikor a Jax most hideg fejjel nem ment bele a hülyeségbe. Tehát azt mondom, hogy inkább adj nekem kétszer egy Gabe Davis jellegű szerződés, sőt, még ezt képest a Mooney szerződés is tökéletesnek tűnik. Tehát én azt mondom, hogy azt, ahogy ki lett tömve most ő, hát mi ez? Meg tényleg, képzeld már el, Bence, azt, hogy gyakorlatilag 30 évesen jó, megkapja szépen ezt a 9, 10 milliós cap hit, 5 milliós dead money, oké. Okay. De utána mi jön? 22 millió az adott évre, és akkor 5 millió garantált. Úgy fogják kivágni, mint szódás a lovát.
Igen, második év után simán kivágható, igen.
Semmi, én meg nem tartanám. Hát hol fizetnék neki ennyit? 30, mennyi lesz abban az évben a fizetése? 28 millió. 28 millió. Hát könyörgöm, az egy elit, kimondhatjuk, defensive end lóvé. Tehát ami a Titansben jelenleg nincs, szóval hülyék lennének. Ez egy egyéves szerződés, valahogy aláírtam, mert buta volt, szerintem azt hitte csak, hogy a tipmix fogadó szelvény a szavat. Én szerintem 25-ben tuti ki lesz vágva. Én ezt így gondolom.
Hát de valami csak nem tudunk, hogyha már a Patriots is, meg minden, vagy beszálltak rendesen elég nagy pénzekkel a küzdelembe. De nem értem.
Hát a házképen úgy kelt fel, hogy kell neki egy Calvin Ridley-na. Nyomogatta a gombot. De egyébként nekem egy dolog tetszik, nem tudom, hogy miért pont őt a Titans, meg mi az oka azon kívül, hogy a Jaguars-t így kicsesztek, és ez vicces, de legalább itt látszik az igyekezet, hogy azért Will Levis-nek ott lesz egy DeAndre Hopkins, ott lesz egy Calvin Ridley, ugye futót is igazoltak, nem rossz futót, a támadófal is alakulgat ahhoz képest, hogy tavaly a legrosszabbak voltak, és legalább azért Will Levisből így kijöhet valami, aztán ha nem jön ki, akkor lehet megint új irányítót választani, és akkor lehet, hogy tényleg ez az egész Calvin Ridley szerződés, ez egy átverés, és ez egy egyéves valami lesz, és egyetlen oka van, hogy legyen egy normális második számú elkapója Levisnek, mert ugye Burks nem tud pályán lenni, a többieket ki se tudjuk mondani, Hopkins meg még mindig jó, de hát egyedül egy fecske nem csinál nyarat.
Hát de szerintem annak volt a kedvezményezettje, hogy egyrészt szerintem azok az elkapók, akik itt voltak most free agency-ben, azért annyira nem voltak lenyűgözők, és szerintem bepánikolt a Tennessee. És szerintem ez történt elsősorban.
Hát igen, mert a drafton pont az ő pikjeiknél pont nem az van, hogy itt most nagyon elkapót kéne húzni.
Meg hát aki tekölt kell hozni.
Igen, az a támadófal.
Így van. Jó. Szóval, és most ott ültek, hogy jaj, hát akkor Mooney, Gabe Davis, meg Curtis Samuel, jó, hát akkor tömjük ki Ridley-t és jöjjön, de mert más nem fog tudni szerezni. Így meg megérted egy picikét ezt a lépést.
Igen, igen, szóval meg lehet védeni. Na de az utolsó, és itt biztos, hogy Chrisnek fogjuk átadni a szót, az a Brian Burns trade, illetve nem is a trade, az most nem annyira fontos szerintem, inkább az a szerződés, amit kapott Brian Burns. Ugyanis jelenleg, srácok, 5 év 141 millióval Brian Burns a liga második legjobban megfizetett edge rushere Nick Bosa után. Olyan nevek vannak mögötte, mint TJ Watt, Max Crosby, Micah Parsonsnak ugye még nincsen akkora pénze, de Miles Garrett, tehát lehetne sorolni, brutális. Burns még fiatal, van benne potenciál, de ez egy akkora giga overpay, hogy az valami hihetetlen. Az egyetlen pozitívum, hogy 2027-ben is még csak 29 lesz Burns, és akkor kivágható lesz, hogyha nem lesz jó, de addig 3 évig itt lesz Burns, és jó volt, tényleg jól néz ki, én is bírom, de olyan teljesítményt még egy évben se hozott le, mint amit ez a szerződés érdemelne, szóval ez egy nagyon wishful thinking, hogy ezt megkapta Brian Burns. Chris, tudom, hogy a kedvenc játékosod volt a Caroline-nál, beszélj erről, hogy mennyire érte ez meg a Giantsnek.
Igen, jelenleg az egyik kedvencem volt, mert szinte mindenki eltűnik onnan, akit szeretek, úgyhogy már gondolkozok, hogy senkit nem fogok kedvelni a csapatba. Maximum Tepört. Na, viccet félretéve, szerintem is túlfizetett egyértelműen, de ha belegondoltuk, ugye növekedett a cap, növekedni fog évről évre, egy eléggé erősen megfizetett posztról beszélünk, úgyhogy szerintem 1-2 év és már be fog kerülni az erős közép, vagy annak is a hátsó részébe a jobban megfizetetteknél. Meg amúgy, ha belegondoltak, a Giants mit csinált volna? Kellett nekik még valaki Thibodeau mellé. A free agency-ről lehetett egyébként hozni éppenséggel, de nevetséges pénzért, vagy nevetséges trade value-ért eltrédelték. Arról is lehet beszélni, hogy ha akartok, megvan a véleményem. Egyébként pont pozitív, mert máshogy nem lehetett ezt megcsinálni, de most nekik így megvan szépen 3-4 évre a két edge pozíciójuk. Oké, nem hozott nagyon nagy éveket, egy vagy két pro bowler éve volt, egyszer ment föl 10 szek fölé, de ez is elég stabilan. Nekem a bajom inkább az volt vele, hogy amikor megjelent a pályán, akkor pont nem olyankor, amikor kellett. Tehát hogy a nyomást viszont az rohadt jól tartotta, az, ha jól emlékszem, az még mindig top a pozícióján belül. Úgyhogy itt van rá lehetőség, hogy sokra vigye. Szerintem mindenki jól járt vele. Mi legalább kaptunk valamit, és tudunk fejlődni. A Giantsnek meg van egy szerethető, csinálhatnak belőle franchise arcot is akár. Nagyon jó beszélőkéje van az öltözőbe is szeretik nagyon őt az emberek, poénkodik, van egy jó brand is körülötte. Szerintem itt mindenki nyert.
Szépen nyilatkoztál most erről a trade-ről, de szerintem ezt a Giants nagyon megnyerte. Ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó volt az ő irányukban. Nekem egyszerűen szeretem Burns-t, egy nagyon-nagyon jó játékosnak tartom a ligában, aki tényleg, ahogy te is mondtad, Krisz, hogy elsőbb folyamatos nyomást tud tartani az irányítókra, még ha a számai nem is kiemelkedőek. És ez szerintem tök jó. Tehát, hogy az a motor. És mit látunk ebben? Egyrészt ez a tipikus szerződés, amit át fognak struktúrálni. Ez most nem azt mondom, hogy jövőre, de 2-3 év múlva szerintem tudja, hogy átstruktúrálják ezt a szerződést. Tehát még hozzá csapnak, főleg, hogyha jól megy neki. Még több garantált az, aztán majd lesz egy void év, 4 év, aztán meglátjuk, hogy hosszabbítunk-e vagy sem. De ő ebből nagyon jól fog kijönni, szerintem ebből a szerződésből, Brian Burns. Tehát a játékosnak szerintem ez egy kedvező konstrukció volt. Én ezzel jobban én ezt megadtam volna minimum a Panthers helyébe, de szerintem ő nem is akart maradni a Panthersben. Ugye nagyon sokáig úgy volt, hogy még a Rams is jön érte, már év, tehát ő ezzel egy ideje kiállt onnan a szekere. Mivel nem nincsen semmi gond.
Bocs, évi 1,5 millióval adtunk kevesebbet, ha jól emlékszem. 27,5 lett végül neki a szerződése évente, és mi 26-ot ajánlottunk neki.
Hát ezt el tudom képzelni.
Ő nem akar szerintem már ott lenni. Tehát,
így van.
Valószínű azért se volt annyira jó pontjai, mert biztos, hogy rajta volt ez a teher, hogy mindig csak szivatták őt, folyamatosan tolták. Az biztos kicsit simogatta az önbecsülését, amikor 2 első kört, meg 1 másodikat is visszautasítottunk. Ugye említetted, hogy nem jártunk jól, tény is valahogy nem jártunk jól, de nem a mostani vezetőség hibája volt az, hogy nem lett elcserélve, vagy nem lett vele úgy hosszabbítva.
Nem tudom, én szerintem ennél többet is lehetett volna kapni egy Brian Burns-ért. És szerintem úgy, hogyha tudták, hogy a szerződés az nem fog alakulni, úgy, hogyha tudták, hogy ő kifele akar menni, szerintem onnantól fogva a Panthersnek esélyesen volt többet kihozni ebből a szerződésből, és ebből a tranzakcióból, a trade-ből. Ez itt lett lábon lőve sajnos, de összességében azt fogom mondani, hogy kapott azért vissza valamit a Panthers, amivel lehet azért dolgozni, tehát egy második Brian Burns simán meg lehet találni. Tehát tényleg úgy hiszem, hogy Ebből egy picit többet kijött, legalább egy-két körrel többet, magasabb lett volna az a második pick, akkor szerintem, amit kaptak mellé, akkor szerintem az rendben van, de ez olcsó volt, és a Giants rendszerében ez szerintem nagyon nagy fit lehet, szóval a Giants most jár a taps.
A kérdés az, hogy lesz-e akkora impactja Burrsnek a védelemre, mint amennyit fizettek neki, tehát azért...
Hát figyelj, ő azért tud OLB játszani, tehát az off-ball linebackerként, és azért elég ijesztő lesz, amikor Thibodeau szépen adja a pressure-t a tackle-nek, és akkor majd szépen hátulról megjelenik Burns. Azért az elég kemény lesz.
Igen, ez Thibodeau... a védőkkal, igen, Dexter Lawrence-el középen, hát veszélyes.
Tehát Thibodeau azért tavaly már nagyon-nagyon jót villantott, tehát látszik, hogy ő most elkezdett felfele menő trenden lenni. Ez szerintem elsősorban ez akkor fog jól múlni, hogyha azon fog múlni, hogy tud-e Thibodeau most a következő szintre lépni. Ez a plusz, akár ez a 15 szekkes end tud-e lenni Thibodeau. Hogyha tud, akkor ez őrület lesz, amiért a front sevenbe fog csinálni szerintem a Giants.
Most kicsit szomorú vagyok, hogy te is Thibodeau-ra hegyezted ki, mert pontosan ugye ezt akartam mondani, hogy annyian kikiáltották őt már Bassnak, és közben tavaly egész erben volt, és ez most tehát az ő éve lehet. Tehát tényleg Burns, Lawrence és Thibodeau, hát sok sikert ott a csoport riválisoknak, meg mindenki másnak is, aki találkozik ezzel az egységgel. Na srácok, még van még egy-két ilyen trend, amit így megfigyeltem, és szerintem jó lenne, hogyha beszélnénk róla. Az első, az mindenképpen ez lenne, hogy milyen brutális pénzeket kaptak, egyrészt ugye belső védő falemberek, de a gárdok is. Tehát, hogy Robert Hunt, Jonah Jackson, Kevin Dotson, egy-két név, akik a támadó oldalon lettek brutálisan kitömve, tehát gyakorlatilag tekőpénzeket kapnak gárdok, és ugyanez igaz a túloldalon is, hogy egy Leonard Williams 3 év 60 millió, tehát, hogy nem tudom, és akkor középen még ilyen Javon Kinlow-k, Justin Jones-ok, Ashan Robinson-ok évi 8-10 milliós szerződéseket kaptak, akik maximum rotációs belső falemberek. Javon Kinlow konkrétan bust, ugye, tehát ő még mindig arra kapott egy ilyen szerződést, hogy elsőkörös volt anno. Tehát, hogy ez most valami trend, hogy a hirtelen a falaknak a belseje is nagyon fontos lett, mert eddig mindig az volt, hogy úristen, tekül meg edge, és akkor ezok legyenek rendben, középen meg majd lesz valami, vagy ez most pont így alakult, hogy ez most egy tényleg egy jó guard, illetve belső védő falember free agency volt, de nem tudom, hogy nekem egy Jonah Jackson megérne évi 17 milliót, tehát, hogy nem tudom, nektek mi a véleményetek erről?
Nehéz ezt hova tenni, Bence. Ezt nagyon, nagyon megfogtál, hogy azért gárdok közül, most azt mondom, hogy szerintem három trade van, vagy három free agent lépés, amire az én is nagyon felemeltem a szemöldökömet. Ez tényleg a Jonah Jackson-é nagyon meglepett. 3 év, 17 milliós átlag, hú.
Brutális.
Azon venült megértem, egyszerűen New England Patriots megtartotta a saját emberét kész, de meg fizetni kell. Az oké, okay, 19 millió meg hozza is azt a szintet. Hát a Robert Hunt? Na azt én totál nem értettem, hogy miért.
Hatalmas tehát, fit. Ő az egyik, ő is eléggé kicsi gárd, úgyhogy ki fog látni mögötte majd Young.
Lehet, hogy body type scouting volt itt, hogy őt találták arra alkalmasnak, hogy Young el tudjon kezdeni játszani, és lássa a pálya közepét, tudom, ezt el tudom képzelni. Amúgy összesen azt, hogy a támadó falakat próbálják megfizetni, ez szerintem nem egy új jelenség. És hosszú távú szerződések, ezek mind hosszú távú szerződések voltak, mondhatjuk annak, de ezek még mindig csak ilyen 3-4 éves szerződések, srácok. Tehát most nevezhetjük ezt hosszú távon, de mindig a guard volt az a pozíció, amin mondjuk ilyen 30-35 éves játékos, hogy csak folyamatosan rotálták egymást évről évre másik csapatnál. Ez szerintem nem akar változni, és szerintem nem is fog összességében változni, tehát egy idősödő guardok azok kb. Évről évre csak szállnak csapatról csapatra, vagy gyakorlatilag évről évre vannak hosszabbítva. Ez oké, okay. Hirtelen öregednek a támadó fal emberek, szerintem ezt is nagyon jól tudjuk. Mindazonáltal tényleg én annyira nem vagyok elalélve ettől a free agency-től, én nem ezt a trendet látom, Bence, én itt szerintem, én itt rossz döntéseket látok, egyáltalán nem trendet. Főleg úgy, hogy tényleg egy olyan klassz jön, ami tényleg szerintem kiemelkedően jó, én szerintem pont az van, hogy oké, túlfizette az, aki túlfizette, aki úgy gondolja, hogy nem fog tudni magának gárdot szerezni, mert nincsen sok pikje, köszönjük szépen, Carolina. Ez szerintem meg is történt most. Most a New England visszahozta a saját emberét, A Ramsnek kellett valaki, de mondom, az meg egy egészen, hát most azt mondom, hogy emberi szerződés, mert az csak egy 3 éves kis szösszenet, inkább így fogalmaznánk, ami elég hamar elértéktelenedik abban az értelemben, hogy hát most van 11 millió dead capünk 25-re, és akkor Jonah Jackson mehet, amerre lát. Figyelj, Bence, én nem látom annyira a guard trendet, amit most te így felvetettél. Én szerintem továbbra is az lesz, hogy általában a guardok egy kétszerződéses emberek lesznek, onnantól fogva pedig utána, mint egy utazó cirkusz, csak szépen ugrálnak csapatról csapatra, vagy találnak egy csapatot, aki évről évre hajlandó velük mindig hosszabbítani, ami nem baj, azt a két szerződést meg jól kimaxolják. Tehát tényleg az a gárpénzeknél azt egyetértek, hogy egyre jobban növekszik a gárpénz abban az értelemben, főleg, hogy fiatal jó gárdot szereztél. A fiaszességben a futójáték még most is fontos. A futójátékot pedig most már nem a running back határozza meg, hanem a gárdod és a belső támadó falemberek. Ezek az emberek kezdenek egyre jobban kitömve lenni. Lásd a centereket, mennyire fontosak. Egyre több center nevét tudjuk. A gárdoknál ugyanez. A futójátékot, ahogy már megbeszéltük sokszor, inkább ők határozzák meg, mint sem a futók. Szóval elkezdték őket megfizetni.
Na de pont amit mondasz, Peti, hogy center, és a centerek nem kaptak ekkora pénzeket. Tehát, hogy egy André James évi 8 millió, jó, Cashenberry ő ki lett tömve, de ő egyedül. Tehát a Dolphins
de nem voltak top centerek, de nem...
De szerintem Jonah Jackson sem egy top guard, tehát hogy nem tudom, nekem az az érzésem, hogy valamiért a guardok, lehet, amit mondasz, azt el tudom fogadni, hogy inkább hibás szerződések vannak, mint trend, de tök jó center szerződések köttettek, hát a guardoknál meg elég sok overpay lett, én most ezt így látom.
De nem volt center a piacon, tehát gyakorlatilag kettőig Isten igazából értékeltő center volt is kész. Cushenberry meg a Dallas Center, Biadas. De ennyi.
10 milliót kapott évente. És Jonah Jackson a 7 millióval évente jobb Biadasnál?
Hát figyelj, a pozíciós fontosságban igen.
Nem azt mondom,
hát azért nem a centereden múlik, mert mindig a run play. Ő neki gyakorlatilag azt kell, hogy stabilan álljon, legyenek erős csülkei, az kész. De nagyon kevés azért az olyan center, mint Humphrey a ligában, aki tényleg érdemes megfizetni, mert kb. A futójátékot is meghatározza egy személyben. Mitch Morse az, aki szerintem egy top 5 centere a ligának, de tőle gyakorlatilag benne van a korban, 32 éves. Én szerintem a centerek esetén, akit te mondtál, Cushenberry szerintem nagyon a helyén volt kezelve, szerintem ő egy megfelelő szerződést kapott ebben az értelemben. Viszont azokból elég hamar ki lehet jönni. Tehát az az érdekes, hogy a centerek olyan szerződéseket kaptak, ahol egy-két éven belül gyakorlatilag jó lehet őket kattolni akár. Én most tényleg azt látom, hogy meg center és center között is tudjátok, hogy nagyon-nagyon kevés nüanszok döntenek oly sokszor. Gárdoknál azért már szerintem egy picit más tészta.
Szerintem amúgy változni fog ez a piac, tényleg kicsit drágulni fog minden. Alapból ugye a cap növekedés miatt, de pont néztem a statisztikát, hogy évről évre arányokban egyre több szeket jegyeznek a csapatok. Tehát, hogy kell is valaki, aki megvédje akkor így a quarterback-eket, főleg azért, hogy nagyon sokan mennek rá, hogy rookie quarterback-ünk legyen, aki meg nem biztos, hogy jól tud mozogni a sebbe. Ez egy elég nagy tendencia mostanában szerintem, hogy nagyon sok friss quarterback, aki jött az egyetemről, nem érzi a nyomást, túl sokáig dédelgeti a labdát, és ahhoz kellenek is a jó falemberek. Konkrétan egyébként tudok statisztikát is mondani, 2020-ban például 2,1 szek volt átlagosan egy meccsen, még 23-ban már 2,55 csapatonként.
Jó, mondjuk ez azért sem, mert több a pass play. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ez van egy torzító hatás is egyben. És pont ezért, mert több a pass play, sokkal fontosabb feladat van. Amúgy mindig a tackle-ökön, de a gárdoknál is, tehát a hatékony futás az meg megfizethetetlen lett, mert kevesebbet futnak, de azt meg baromira jól kell csinálnod.
Hát az biztos, hogy Kyren Williams komoly lesz fantaziban, de ez majd egy másik adásnak lesz a témája.
Így van. Ez jó felvetés.
Ha már a gárdokról sokat beszéltünk, meg most megemlítettem Williams-t, futódílek, srácok. Elég sok, és nagyon érdekes igazolások voltak, és szerintem nagyon jó helyre került a legtöbb jó futó, illetve az ilyen tier 2 futók is, Singletary, Zach Moss, Gus Edwards, tök jó helyre kerültek ahhoz képest, és szerintem viszonylag a futók most úgy lettek megfizetve, amennyit így ténylegesen érnek. Tehát, hogy nekem most nincs ilyen rossz érzésem, hogy akár egy Saquon Barkley vagy egy Josh Jacobs az évi 12-13 millióval olyan brutálisan túl lett volna fizetve. Nem tudom, kár, hogy nincs itt Matyi, hogy ezt véleményezze, de nekem most összességében az, hogy így a futókkal, mint csoport, mi történt a free agency alatt, az így csapat irányból is tetszik, de azért a futók is elégedettek lehetnek, mert azért csak-csak több éves szerződéseket kaptak jó páran.
Igen, engem Barkley például nagyon meglepett, hogy az Eagles azok után, hogy elengedte Sanders-t, most Swiftet, fogta és Barkleynek odaadott 4 évre egy elég szemmel látható pénzt, főleg úgy, hogy nem is szokták túlfizetni nagyon a futóikat.
Hát azért, mert Barkley teljesen más kávéház, mint az eddigiek.
Az tény. Amúgy igen, nagyon jól látod, hogy érdekes is volt. Most azt néztem, hogy ha Aaron Jones meg Zach Moss-t is kezdőnek számítjuk, akkor legalább 10 running back egy talált FA piacon magának csapatot, vagy trédelték el, ami majdnem az egyharmada a ligának, ahol igen, új running back egyek lesznek kezdők.
Nekem nem tetszenek ezek a teamfittek, hát Barkley őrület a csoporton belül megy, srácok, ez nagyon durva. És gyakorlatilag úgy, hogy egy Giantsnek egy franchise playeréről beszélünk, hát ez engem teljesen meghőköltem erre. Én nem tudom, hogy csinálja ezt az Eagles egyrésztről. Másrészt viszont azért szeretném egy picikét azért azt mondani, hogy szerintem mi a running back piacon a trend, mert nagyon szépen kapták a garantált pénzeket. Tehát tényleg eljutottunk arra a pontra, hogy oké, okay, most nem fogunk 10 millió plusz felé menni, de a szerződésednek az egyharmada mondjuk, vagy akár több, mint az egyharmada garantált. Ez most úgy gondolom, hogy ez az, ami a running back-eknek az egyetlen lehetősége lesz a következő időszakban, és ezzel már én ki tudok békülni. Tehát gondolj bele, hogy mit én Saquon Barkley 3 évre írta le, de 26 millió a garantáltja. Úgyhogy Josh Jacobs kb. Ugyanazt a szerződést írta alá, tehát ugyanúgy az average átlag bér az 12 millió dollár körül van, de ő csak 12,5 milliót kapott. A top playeröket garantált pénzekkel próbálják megfogni a csapatok. És szerintem ezen van a hangsúly. Tehát én azt látom, hogy a running back-ek esetén megvalósult az, amire gondoltam én is, hogy a garantált pénz lesz a szempont. Ez így sikerült, és úgy gondolom, hogy ez a running back piacot megszilárdíthatja, ami szerintem szuper. Továbbra sem látom, hogy itt a running back-ek workhorse-ok lennének, ez nem ezt jelenti, viszont azt el tudom képzelni, hogy az, amit az elmúlt 1-2 évben láthattunk, hogy nem tudták megtartani a running back-eket, nem akarták megtartani a running back-eket, egy szerződés után már gyakorlatilag leírhattuk a running back-eket, ez az egyetlen dolog, ami szerintem megfoghatja őket. Hogy akkor innentől fogva, oké, tartsuk 10 millió alatt a running back-eket, még akkor is egy top játékos, de az a 8 millióból lesz majd 3,5 millió biztos, hogy garantált lesz neked. És szerintem ezzel ők nyernek rengeteget, egy olyan pozíció, ahol tényleg arra is kell gondolni, hogy sajnos week 2, ezek úgy széttörik a tétkarácsukat, hogy gyakorlatilag onnantól fogva pénzük nem lesz soha. Én szerintem most nagyon-nagyon szép megoldás, diplomatikus megoldás van ezen a területen. Nagyon tetszik. A free agent signing-ok közül meg amúgy borzalmas. Borzalmas! Nekem nem tetszett. Srácok, mi az a DeAndre Swift Chicago 3 év? 24
millió. Jó. Most az egyetlen nagyon rosszat kiemelted, mert az
Tony Pollard, Tony Pollard Tennessee-ben 27 milliós átlagért, 21 milliós szerződés. Fú, mit keresett Tony Pollard? Könyörgöm. Miért hozta oda a Tennessee? Pierce és hogy draftolsz egy másikat. Nem, tök fölös. Az Pierce-nek kellett volna, hogy legyen a kis játszótere. Én ezt szerettem volna nagyon. A Derrick Henry a Ravensben, hát jó, oké, szürke lesz, ő a gyűrűért fog menni. Megértem, de nem lesz Derrick Henry dominancia innentől fogva. Ennyi volt. Tehát ő gyakorlatilag egy Gus Edwards pótlék. Tehát ilyet kimondani egy nagy, tehát az elmúlt évek egyik legdominánsabb up in the gut futójáról, hát durva. Austin Eckler a Chargers-ben átment Washingtonba, a semmi más, csak az mezének a színárnyalatát változtatja. Szóval nekem ez annyira Zach Moss Cincinnati-be, hogy elenged érte Joe Mixont, ez most komoly? Ez komoly? Aaron Jones Minnesota-ba? Minek? Minek, könyörgöm? Jó egyéves szerződés, senki
ezt
nem fog
tudjuk,
belehalni.
Hogy minek azért, hogy bosszantsanak minket.
Ez is
mindegy,
lehet.
Nem is mondok
lehet.
Semmit erre.
Lehet. Most elhoz egy Gus Edwards, 29 éves, a Chargers-be, hogy elenged Ekelert a Washington Commanders. Ez egy picitről helyes lecsáncok, mert ezzel nincs mit építeni. Ez már inkább csak trédeljünk, mert trédelhetünk. Vagy nem is tudom, unatkozó GM-ek csak sörözés közben elkezdtek hülyéskedni, hogy cserélgessünk, cserélgessünk. Komolytalan egy picit. Bocs, hogy így fogalmazok, srácok, de olyan fölösleges játékos keringő van, ahelyett, hogy azt mondja a Chargers, hogy hagyjuk meg Ekelert, mert most mennyit nyertél? 2 milliót? A semmin? És rosszabb running back-et szereztél? Akit amúgy túlfizettél? hülyeség. Tehát szerintem ez a running back class ebben az értelemben, free agency, bocsánat, értelmetlen és hülyeség.
Singletary-t leszámítva, hogy én tudok veled menni, mert hogy belegondolsz, az ő Doublehoz ment vissza, ahol meg voltak az 1000 yardos évei. Tehát, hogy ő szerintem csak egy stabilitás miatt volt, és egy olcsó opció nekik 3 évre. Gondolom, valakit majd hozzá draftolnak, és az megvan oldva. A többével viszont teljes mértékben egyet tudok érteni.
A Singletary nem rossz, mert az 5,5 millió az egyáltalán nem vág hátba, de őszintén most Gus Edwards-ért, na tipikusan ezek az a rossz franchise döntések, hogy elengedem Ekelet, azt hozom Gus Edwardsot, aki rengeteget van ijáron, rohadtul egydimenziós futó szerintem, én nem fogom őt, nem adjátok el nekem, hogy ő egy yüző dual threat, hagyjuk már.
Hát senki nem akarja szerintem.
Akkor miért tömött ki 6,5 millióval 2 évre? Hát én elhiszem, de ez a 3,25 milliót sem adnék érte. Minek? És mondom, azt meg, hogy Zach Moss hozod Mixonnak, és úgy, hogy mikor a kedves Cincinnati Bengals szégyelje magát, mikor az egyik kedvenc futóm a ligában. Elhozott Zach Moss-t, és a free agency végén, mikor már tele van a piac, megmondott Joe Mixonnak, hogy csá, gratulálok. Na ez volt a kemény. Esélye ne legyen. Jó, egy jó csapathoz került, a Houston Texans az, akik nem voltak restek elhozni, ami amúgy taps. Tehát egy Joe Mixon ez nagyon jó helyre került, de nem tudta megversenyeztetni a piacot, ami szerintem egy nagyon-nagyon aljas dolog volt a Bengals-tól. Ez az ember 4 évig gyakorlatilag sima RB1-ed volt, és a piacot nem engedték neki, hogy megnézze. Tehát ez szerintem rohadtul etikátlan volt a running back-ekkel szemben, amit mondjuk egy Joe Mixonnál láthattunk. Jó, ez benne van a bizniszben, de etikátlan volt. És onnantól fogva, tehát Joe Mixonnak simán szerintem sokkal jobb szerződése is lehetett volna még ennél is.
Érdekes, mert tavaly off-seasonben, amikor Chase Brown ledraftolta a Bengals, még ilyenekről beszéltünk. Lehet, hogy nem te, Peti. De
hogy, én biztos, hogy nem.
Már akkor ki kellett volna vágni Mixont, és akkor Chase Brown meg, mit tudom én, melyik undrafted 2 éve ott van a Bengals rosteren játékossal menjen a futójáték, mert hogy úgyse kell. Tehát ehhez képest még Zach Moss, Chase Brown duo, nem azt mondom, nyilván tehát abszolút nem Joe Mixon kategória, nem prime Joe Mixon kategória, de hogy azért azzal így, hogyha Burrow egészséges és a passzjáték megy, akkor ezzel a futó duóval neki lehet menni egy szezonnak. Tehát ahhoz képest én még örülök neki, hogy Mixont nem tavaly vágták ki, hanem csak most, mert már tavaly is már mindenki arról beszélt, hogy ki fogják vágni.
Hát én szerintem ez hülyeség volt. Hát, gyakorlatilag egy dual threat running back-et meg kell tudnod tartani. Ha még egy Austin Ekelert hozol el, akkor azt mondom a Bengalsnak, hogy oké, rendben van, jó helyen kapirgáz, de ővel mondjuk a Commanders azt, hogy 4 millióért megkapta, hatalmasat nyert. Megint csak egy példa. És tényleg összességében neki is az, amit kap Ekeler, a fele gyakorlatilag garantált. Szóval most tényleg azt mondom, hogy ez a trend, örülök annak, hogy ezek jól működnek, Antonio Gibson és New England, de mi a francnak?
Na azt én sem értem, igen.
Teljesen értelmetlen. Jó, elhiszem, tud elkapni, jó, hagyjuk ezt. De ők is kitömték őt 5 millió garantált pénzzel, egy 11 milliós kontrakton. Én csak a racionalitását nem látom ennek. Antonio Gibsonnak kellett volna kapnia az 1 éves szerződést, és AJ Dillon kapjon 3 évet valahol, mondjuk neki pocsék éve után van, tudom.
Ne nálunk, de így
értem.
Jó.
Csak én ezeket nem értem, ezeket a trendeket különösebben. Összességében mondom, nincsen bajom ezzel a free agency-vel, de nekem ezek a landing spotok, srácok, hagyjuk.
Nálam úgy szerintem arra figyeltek, hogy ő inkább pass blokkra ment. Szerintem nála ezt figyelték. Tulajdonság.
Zach Moss? Uh-huh. Hát jó, csak sérülékeny. Ha meg pass blocker vagy, és minden második snap után lesérülsz, akkor meg mi értelme? Na mindegy, nekem ezek a fittek baromira nem jönnek be. Aki ahova került, az nekem maga, én csak így néztem, hogy ennek mi értelme. Én ezt a DeAndre Swift szerződést nem értem. Én a Saquon Barkley szerződést sem értem.
Visszakarod a DeAndre Swifthez.
Tehát George Jacobs minek oda a Green Bay-be?
Várjál. Tehát ugyanazt a szerződést kapta meg George Jacobs, amit megkapott 4 évvel ezelőtt Aaron Jones, és így, hogy elengedtük, és amúgy elég könnyen ki lehet lépni amúgy a szerződésből, mert azért Packersnek mindig is szokott jó futója lenni, és AJ Dillon nem az. Imádom, én is, kedvenc játékosom, aláírásom van tőle, közös képen van vele. AJ Dillon nem egy jó játékos. Tök jó, hogy most 1,5 millióért marad, és akkor a locker roomnak egy fontos tagja lesz, de de Josh Jacobs dominálni fogja a snap-eket, és...
Én értem, csak oda egy pass catching kellett volna, oda egy Joe Mixon, egy Jordan Love-nak tökéletes lett volna.
Jacobs,
csak ugye nem...
underrated Jacobs.
Underrated természetesen, mert sima ezer yardos futó, akiben benne van a workhorse, de összességében amúgy Josh Jacobs nagyon jó lesz fantasyban. Szeretném kiemelni.
Igen.
Ennek így nézem, hogy jó a fit, de összességében tényleg az, hogy oda szerintem egy olyan elkapó kellett volna elsősorban, aki tud elkapni is. És onnan szerintem ott egy Barkley Mixon közül bármelyik oda kerülhetett volna. És szerintem az nagyon-nagyon-nagyon jó lett volna Jordan Love-nak, és arra a következő szintre menjen a Green Bay. És pont egy George Jacobs hamarabb elképzeltem volna én mondjuk egy Chicago Bears-ben vagy a Philly-ben, ahol tényleg pontosan tudják, hogy kell használni ezeket a kvalitásait a játékosoknak. Én például ezt, én biztos, hogy Barkley-t vittem volna a Green Bay-be, és megpróbáltam volna Josh Jacobs az Eagles-be. Én valahogy ezt így lett volna az én lelkemnek egész, így most csalódott vagyok összességében, ami a Running Back Free Agency-t illeti. A landing spotok baromira nem tetszenek továbbra is.
Még egy olyan trend van, amit észre lehet venni, és szerintem ennek köze lehet ahhoz, hogy a Super Bowl-on most két olyan csapat játszott, ahol azért a linebackerek eléggé meghatározóak a védelmekben, hogy elég sok linebacker kapott azért viszonylag korrekt szerződést, és ugye ne beszéljük át végig, srácok, az összes szerződést, mert akkor itt leszünk reggelig, de Patrick Queen-t említsük meg, ő azért kapott 3 év 41 milliót, megmutathatja most Patrick Queen, hogy nem csak Roquan Smith miatt lett jó játékos. Mit gondoltok erről ti, mire számítotok tőle, jó üzletet csinált a Steelers, vagy egy év múlva majd kiszállnak a szerződésből, mert amúgy ezt simán megtehetik, tehát ez egy nagyon jó szerződés a Steelers szempontjából, vagy pedig Patrick Queen tényleg jó lesz, és nem Roquan Smith miatt volt jó, csak kellett neki egy-két év, amíg belejött.
Hát, Tomlinnal én sem szeretek játszani, Mr. 50% felett vagyok minden évben, azért ő nagyon erős, és hiába beszélünk arról, hogy jó, majd Queen mindig, Roquan Smith mellett, mennyire fontos volt, stb. Ez mind szép és jó, de most végülis ott off-ball linebackerként ott ül egy Nick Herbig, aki ugye így, bár rookie volt tavaly, de nagyon jól mutatott, egy Alex Highsmith, meg egy TJ Watt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elszúrni szerintem nem fogja tudni. Én most azt fogom mondani, hogy szerintem egy nagyon-nagyon jó helyzetben van, meg egy Blake Martinez-től tanulhat akár, aki ugye szintén ott volt.
Maximum Pokémon kártyák eladásáról tanulhat.
Blake Martineznek az egyetlen hibája az, hogy túl volt fizetve. Mert gyakorlatilag a tackle statisztikára ráugrott, azt hiszem a Green Bay Packers volt ugye az, aki durván kitömte, de a tackle statisztikák semmit nem érnek egy belső linebackernél, ki más csinálja a tackle-öket, mint ő a futás ellen.
Hát ezért mondom, Martinez borzalmasan játszott az összes passplaynél, borzalmasan, tehát, hogy...
Igen, viszont arra jó volt, hogy a futást leblokkolja.
Arra jó?
Abban nem volt. És most azt mondom, hogy Queen esetén neki nem kell... Azért érzem túlfizetésnek, mert neki ez lesz a dolga. Tehát ahol ilyen linebackerek vannak, mint Alex Highsmith, meg TJ Watt, oda neked nem kell annyira menni az irányítóra. És szerintem ez pont jó lesz, hogy nem diverse playbook-kal kell majd dolgozni, meg playcall-okkal. Azt fogják neki mondani, hogy figyelj, olvas, vagy gyakorolj egy olyantól, aki már tudja olvasni, mert ott megteheti, ezek azért eléggé rutinos játékosok, és onnantól fogva pedig az a dolgot, hogy járítsd meg a futót minél hamarabb, kész. És szerintem ez neki menni fog. Egy picikét pont ez, hogy ez lesz az elsődleges szerepe, én ezt túlfizetésnek érzem, de ebbe meg lehet száfolni engem, de azért ez a közel 14 milliós average, ez azért nem kevés, de nem egy rossz szerződés. Tehát összességében ez egy nagyon jó szerződés mind a játékosnak, mind pedig a csapatnak is. Szóval én ezt most azt fogom mondani, hogy szerintem, ha bár lehet egy picikét ebbe kötözködni, de hogyha tényleg Queenben benne van az, amire nagyon sokan projektálják most a tavalyi év alapján őt, akkor én azt mondom, hogy ennyi gyerek túl kellett fizetni, hogy tényleg megtud, hogy ő az eze. De nagyon sokat nem tudsz vele bukni. Szóval én szerintem ezt jól csinálta a Steelers, én ezt baromira elfogadom.
Queen szerintem amúgy pont abban volt jó, hogy elég sokat tudott blitzelni Roquan Smith mellett, azért elég sokat blitzeltette őt tavaly Mike McDonald, és kíváncsi leszek, hogy a Pittsburghnél Szímennyire tudja csinálni, hogy nincs mellette egy olyan linebacker, azért Cole Holcomb, Elandon Roberts, hát, itt azért Queennek össze kell szednie magát. És akkor még egy játékos van, akiről szerintem egy kicsit beszéljünk, srácok, Michael Pittman is kapott egy olyan szerződést, amit egy első számú elkapó kap. Nyilván, hogyha Calvin Ridley-re gondolunk, akkor ez a szerződés tök jó, de most egy kicsit attól vonatkoztassunk el. Ugye 3 év 70 milliót kapott Pittman, és szerintem, mivel hogy újonc irányító van, és ugye a többi elkapó pick az utóbbi évekből annyira nem vált be, főleg Alec Pierce, de ugye Josh Downs sem robbant be végül is annyira, mint amennyire sokan számítottak rá, persze még benne így is rengeteg potenciál van. Azért én úgy gondolom, hogy Pittman-t meg kellett tartania az Indianapolisnak, főleg úgy, hogy mennyire kevés talent van abban a csapatban. Úgyhogy nekem ez a szerződés tetszik. Mit gondoltok erről?
Fú, hát... Pittman top elkapója a ligának szerintetek? Én ezt rögtön így bedobom.
Hát...
Tehát így top 10-es elkapó? Úgy gondoljátok?
A 10 végébe belefér szerintem.
Szerintem nem, de most a 10 végén van a szerződés, és legalább vannak mögötte 5-en, akik szerződésre várnak, és akkor, hogyha ez 15, azt mondjuk, hogy ez olyan 15. fizetés kb., amit Pittman kap, akkor amúgy oké, okay, mert bőven. Nem sérül meg, konzisztens minden meccsen, 7-8 elkapás, 80-90 yard, minden másik meccsen TD-je is van. Hát Anthony Richardsonnak marhán kell egy ilyen típusú játékos, főleg, ahogy mondtam, hogy a többiek nem váltak be.
Ott ezt akartam mondani, hogy mivel tudod jobban kisegíteni a friss, vagy kezdő, vagy fiatal. Ugye még mindig azt mondanám akkor így, hogy rookie lesz AR, mert nem játszott sokat még mindig.
Bence pont leütötted a poént, hogy én is így gondoltam, hogy szerintem ott most jelenleg úgy, hogy van egy rookie irányítód, akiről még tényleg, tehát mennyi 4 meccset látunk AR-ból, nem fogod tudni azt, hogy mire képes. Szerintem ilyen szempontból nem volt annyira vonzó ez a free agency, és amúgy pont ez az érdekes, hogy oké, ki lett tömve, azt hiszem 24 millió körül van az average salary-je, ami annyira azért nem pocsék, de én is, ahogy te is mondtad, Bence, túlfizetésnek érzem. Pont ide lett volna tökéletes Calvin Ridley. Pont ide egy közepes szerződéssel, nem ez a Titan szintű, tehát én biztos, hogy ezért nem fizetnék ennyit Calvin Ridley-ért, de amúgy ő ide tökéletes lett volna. Tehát én ezt nagyon el tudtam volna képzelni, de akarsz-e játszani egy ilyen irányítóval? Inkább ez a kérdés. Tehát, hogyha te free agency-t mész, megnézed, vagy 20x éves, utolsó szerződésed van, nem biztos, hogy egy 30 éves, és amúgy ezt nem értem Ridley-ben sem, hogy most megkapod az utolsó lehetőséget, szerintem azért kapott ennyi idézés garantít az első évre, mert senki nem akar Will Levis-höz menni. 30 éves vagy, van 1-2-3 jó éved maximum, nem az a célod, hogy első év után cut legyen, mert hát nem fér bele a fizetésbe, nem is játszottál jól, a statokszán sem szépek, biztos helyre kell kerülni. Pittman-t szerintem így tudták csak rávenni, hogy feltétlenül maradjon, és kell tényleg egy olyan ember, akivel együtt edzett, jár nagyon sokat, és szerintem ez most így, mint csapat, jó döntés volt, de egyértelmű túlfizetés, de ez egy szükséges túlfizetés.
Van-e még bárki, akiről beszélnétek, srácok?
Nekem meg van, meg még erre reflektálni. Én Ridley-t nem láttam volna egy szívesen. Szerintem pont ez a stabilitás kell járnak. Az, hogy elkapják, nem sérül a VR, jól tud szeparálódni, hogyha arról van szó. Tehát tényleg egy nagyon stabil pontot tud adni, és ő is egy teljes mértékben underrated VR, akiről beszélünk, ugye Pittman.
Jó, de ki lesz a B-verzió akkor AR-nak?
Hát tudom, most az
mit látsz?
Ja. Ne, hát most Downs is még felléphet, vagy hoznak valakit megint draftról. Bár mondjuk eddig akkor ezek szerint nem jött be se Pierce-nél, se Downs-nál.
Igen, ez jó kérdés, hogy ez a... Igen, Pierce-t már elengedném. Tehát én csodálom, hogyha nem trédelik el az éven, mert szerintem most még tudsz érte valamilyen jellegű lányértéket kapni. Josh Downs még meghagyod, mert első éve volt, de hát és főleg úgy, hogy ő azért elég gyors léptű tud lenni, és egész megbízható a keze. Szóval, hogyha őt el tudod küldeni, hogy na jó van, akkor most repülj kicsim, és akkor majd meglátjuk, hogy tudsz-e szeparálódni. JR megtalálja, akkor az egy nagyon veszélyes duó lehet hosszú távon, de kéne egy jó B oda.
De érted, de még Ridley-t hozták volna, akkor ő meg ugyanúgy droppolgatott volna, nem lett volna olyan jó, tehát nem segítette volna ki az irányítót.
De ezért szeparálódni azért tud. Szeparál, főleg ilyen outside rútokon, csak kérdés az, hogy ezt meg tudja dobni jelenleg AR, mert azt még megfelelően mennyiségben nem láttuk.
Igen.
Ja.
Jó, én a témát, amit gondoltam, hogy mi beszélhetnénk, a QB mozgások. Ha belegondoltok, a 2022-es plusz Purdy-t leszámítva, szana szét van. Tehát, hogy ott volt Malik Willis, igazából cserének a cseréje, már Mason Rudolph is ki fogja lökni. Kenny Pickett, hát ott most Russell Wilsonnal ugye versenyezhet, hogy akkor ő lesz a kezdő, bár elvileg ugye úgy néz ki, hogy ő lesz a kezdő még. Howell-t most trédelték a Seahawkshoz, Desmond Ridder-t a Cardinalshoz, ez az össze-vissza trédeket amúgy erről is beszélhetünk akár. Corral ő ugye teljes mértében kilépett a ligából, ő most a UFL-be fog menni, nem, ULF, United League of Football. Igen, ja. És akkor ugye Purdy maradt. De a 22-es klassz az teljes mértékben így ki lett lőve. És a 21-es se áll olyan jól. Ott is igazából már csak Trevor Lawrence maradt, aki kezdő. Zach Wilson, hát, ő kérdés, hogy még el fog kerülni valahova valamikor. Trey Lance, ő hallgatóként ott van ugye tavalyi trade-ből a Dallasnál. Justin Fields senkinek nem kell, Mac Jones meddig most lett az irányítója az 1-1-es Trevor Lawrence-nek, vagy csere irányítója.
Igen, érdekes, ez a Mac Jones trade számomra a leg, nem tudom, értékelhetetlen, tehát hogy kb. Szóra sem érdemes. Azt jól értettem, hogy azt mondtad, hogy Kenny Pickett lesz a kezdő, és nem Russell Wilson.
Én mindig látom, hogy vele akarnak majd menni.
Szerintem ez lehetetlen nagyjából, semmi értelme akkor annak, hogy Wilson oda ment. Azon kívül, hogy nyilván semennyibe nem kerül, mert hogy a minimumért írt alá Pittsburghöz. Tehát, hogy semmi értelme annak, hogy Kenny Pickett kezdjen.
Tavaly ugyanebben a helyzetben voltak, hogy majd megnézzük, hogy akkor Trubi, Rudolf, vagy
Pickett. Nem említsük. Russell Wilsont lehet bántani, ne említsük egy szinten Mitchell, könyörgöm. Tehát, hogy nem. Szerintem ez egyértelmű Russell Wilson week egy kezdő irányító, de nem tudom elképzelni, hogy ne így legyen.
Hát ez bejönne, az nagyon-nagyon-nagyon durva lenne a Steelers-nél, srácok, azért, mert nagyon jó szerződés sikerült összehozniuk, szerintem Wilsonnal, mert tényleg megint, tehát jó munkát végez a Steelers, szerintem összességében.
Broncos. Hát ő fizettük.
Igen, ebben igazad van. Hát figyeljetek, én azt mondom, hogy felhozok most egy csapatot, a Minnesota borzalmas lépés kényszerbe került, és pont breaking news volt, hogy felmentek szépen, főleg a Houston meg a Minnesota most nagyon összefonta a karjaikat. Tehát ezt ti is látjátok szerintem, srácok, hogy ugye azon túl, hogy elhozta a front sevennek két nagyon fontos részét a Minnesota, ugye a Greener meg Cashman, a Minnesota gyakorlatilag is free agency-ben odaengedte Houstonba Daniel Huntert, ami hatalmas nagy csere szerintem, most pikeket is trédeltek.
Igen.
Így van.
Szóval itt most ők valamiért szerintem egymásra hangolódtak, és én ezt nem bánom. Egy időben például a Bengals csinálta ezt a BSL, hogy nagyon sokat trédeltek egymás között. Tehát szerintem van ilyen időszak, amikor két csapat, szerintem két GM nagyon jóba lesz, megbíznak egymásban, és akkor így orba szájba megy a tréd. Na most az a bajom, hogy szegény Vikings nagyon-nagyon-nagyon döntés kényszerbe került. Ez a jó szó rá. Ugyanis free agency-ben azért most ez a Greenard-Cashman duó, ez amúgy jó arra, hogy a front seven-öd most egész izgalmas legyen. Tehát én most azt mondom, hogy ezzel lehet mit kezdeni. És úgy, hogy még ott vannak az alapvető kis játékszerek. A secondary nem volt pocsék, mert Flores nagyon szépen ezeket a fogalmatlanokat terelgette, és tök jól működtek, ez nagyon meglepett. Az offense-ed meg még mindig nagyon egyben van, de nincs irányítód. És most én nagyon azt látom, hogy próbálnak felfele kúszni, hogy már az első körben legalább legyen kettő pikjük, hogy fel tudjanak trédeni, mert minden jel arra mutat. Tehát itt még lesz egy blockbuster szerintem a Minnesota részéről, és most jelenleg szerintem amilyen állapotban van a Minnesota, szerintem egy nagyon jó landing spot lehet egy rookie irányítónak továbbra is. Nem tudom, hogy mit tudnak csinálni, nincs ennek egyszerű helyzetben, és most azt kell megoldaniuk, hogy a következő 3 évüket ne kelljen beáldozniuk úgy, hogy azért a top 10 körül ott van a pikjük. Szóval én szerintem most a GM-eknek nagyon jól kell dolgoznia, mert nem igazán volt erős ez a free agency, de még egyben van a keret. És hogy hangsúlyozom, hogy szerintem Sam Darnolddal nem fogsz tudni mit kezdeni egy JJ Justin Jeffersonnal, és onnantól fogva tuti, hogy trade demand lesz. Szóval én most úgy hiszem, hogy áprilisig valami hatalmas blockbuster készül szerintem Minnesotában, hogy ők bekerüljenek a top 3-ba valahogy. Valamilyen csoda folytán meggyőzzék a 3 QB-n ide rendelkező csapatot az első 3 pozícióban, hogy én túl tudlak fizetni, hogy te lemondj egy irányítóról ebben a klasszban. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa helyzet nekik, de szerintem nekik ezt muszáj meglépniük, vagy akkor rebuildálniuk kell egy free agency után és egy draft után, ami szinte lehetetlen.
Igazából elmondtál mindent, hogy nem is tudunk hozzászólni többet.
Igen, köszönjük a monológot. Hát Krisz, hozzád még annyit reflektálnék, hogy hát igen, ezek az irányító klasszek úgy néz ki, hogy Trevor Lawrence leszámítva, és akkor erről most nem fogunk neki elvitatkozni, hogy ő jó-e vagy nem. Mindenesetre őt leszámítva, ténylegesen felsülni látszik ez a csapat. Aztán majd lehet, hogy most áprilisban érkező Classről is majd 3 év múlva azt fogjuk mondani, hogy hát, ez már megint nem volt jó, pedig azt hittük, hogy jó lesz. Na de srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és kibeszéltük a legtöbb igazolást. Hallgatóknak köszönjük szépen, hogyha végighallgattak minket, hallhatták a különböző agymenéseket a különböző pozíciók igazolások kapcsán. Gyertek hozzánk Discordra, kövessetek minket mindenhol, rengeteg anyag lesz most majd a drafttal kapcsolatban. Úgyhogy én ennyit tudnék mondani. Igazából mindenkinek további szép napokat, heteket, tavaszt, és hát sziasztok!
Sziasztok!